Következik a Portré mikrofonnal. A cimbalom hangja egyszerre hordozza a magyar népzene hagyományát és a koncerttermek kifinomult világát. Mai vendégünk a hangszer egyik legismertebb és legsokoldalúbb mestere, aki évtizedek óta meghatározó alakja a hazai és a nemzetközi zenei életnek. Cimbalom művészként pályája során számos műfajban otthonosan mozog. A népzene mellett a klasszikus zene, a jazz és a világzene területén is rendszeresen fellép. Zenészként a világ számos pontján koncertezett már, Lisszabontól egészen New Yorkig. Rangos szimfonikus zenekarokkal lépett színpadra, és a New Yorki Carnegie Hall közönsége is hallhatta játékát. Több mint 100 lemez közreműködője és számos kiemelkedő művésszel dolgozott együtt itthon és külföldön. Sokoldalú művészi munkáját rangos díjakkal ismerték el. Többek között Martin György díjjal, Prima Primissima díjjal, valamint a magyar művészeti élet egyik legnagyobb kitüntetésével, a Kossuth díjjal. Balogh Kálmánnal a szerkesztő riporter Balázs Zsanett beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Kálmán, Kossuth díjas cimbalom művészt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szívesen örülök, hogy itt lehetek.
Hogyan lesz egy hangszer egy életre szóló társ?
Hú, hát ezen én még nem gondolkoztam, de valószínűleg másnál is így van. Hát vagy elsőre az ember megszereti, vagy kiválasztja a hangszert, mert annyira megfogja az az illető hangszerőt. Nálam ez nem úgy volt, hogy elsőre azonnal tudtam. Van ez a régi történetem, hogy a nagybátyám hívott oda a cimbalomhoz először, még 11 éves voltam, mert ugye egy cigány, zenész cigány családba születtem, de édesapám nem volt zenész, és így nem egyenes ágon folytattam ezt a szakmát. Én mivel édesapám meg vízgázfűtésszerelő volt, egy mester volt ott Borsodban, és nagyon jó mester, úgy volt, hogy majd én is a nyomdokait követem. De az anyai nagybátyám Balogh Elemér, ugye, aki egy nagyon híres cimbalom művész volt, meglátogattuk őt Budapesten, és akkor kérdezte, hogy vajon a gyerek mit tanul hangszer, milyen hangszert tanul, és mondtuk, hogy hát nem, majd mérnök lesz. És akkor mondta, hogy jó, akkor gyere a cimbalomhoz, és mutatott nekem egy-két dallamot, én azt gyorsan megtanultam, és volt kedvem. Én nagyon játékos dolognak találtam azt, hogy ilyen furcsa elrendezésű húrok, azt megütöm, és akkor kijön egy dallam. Most ez a játék, ez megfogott engem, és aztán, hogy hát akkor menjünk iskolába, jó, és akkor elkezdődött az iskola, klasszikus iskola, Szőlős Beatrix tanárnőnél tanultam, és lehetséges, hogy ő volt az, aki megszerettette velem, mert ő a fantáziámat mindig úgy felbújtotta, amikor mesélt a darabokról, hogy ez a kis menüett, akkor ez most képzeld el a báltermet, akkor fel vannak öltözve ebbe a szép barokk ruhába, és akkor, vagy az, hogy a daraboknak milyen karaktere volt, és hogy ő mindig valahogy olyan jól festette le nekem, hogy ettől érdekessé vált a zene.
Ez a kapcsolat, amiről most beszél, ez már a kezdettől fogva megvolt önben?
Én valószínűleg tartom, hogy valamit én hozhattam, mert egyrészt a cimbalom nem egy könnyű hangszer, tehát vizuálisan.
Ezért kérdeztem.
Igen. És nekem ez nagyon könnyen ment. Tehát én elsőre fölfogtam a húrok elrendezését, én megtanultam ezt a pár dallamot, megtanultam, amit az Elemér bátyám mutatott, és ezt el tudtam játszani 10 perc múlva is. Tehát azért valljuk be, aki már látott cimbalmot, hogy annyira zavarosak a húroknak az elrendezése, hogy...
Felfogni is nehéz első látásra. Nehéz
felfogni, ezt többször tapasztalom, amikor a koncertek után oda jönnek és érdeklődnek, és akkor van, hogy akár ütőhangszeresnek vagy zenésznek mutatom meg, és egyszerűen azt se tudja, hogy hova üssön, mert annyira zavaró a húrok áttétele egymáson, hogy nem látja, hogy hova kéne ütni. Lényeg az, hogy ez volt az egyik könnyűség nálam, a másik pedig, hogy engem mindig megfogott a zenedaraboknak a karaktere. És a Bea néni, az első klasszikus cimbalom tanárom, ő ezt nagyon jól közvetítette nekem, lelkileg nagyon jól át tudta adni a magának a karakternek a mienségét, és én ezt kerestem. És valószínűleg ez a kötődés fogta meg a gyereket, ugye, engem, amikor kicsi voltam, hogy itt egy olyan játék történik, ami a lelket úgy gyönyörködteti. Én erre gyanítok, hogy ez lehetett az ok.
Nem volt ez nagy váltás az ön életében? Borsodot említette, Borsodban nőtt fel, ha jól tudom, akkor Miskolc a város, de a zenét már Budapesten tanulta.
Igen, hát ez egy érdekes dolog volt, de nem volt zavaró. Tehát mivel nem volt Miskolcon akkor hivatalosan klasszikus zenei cimbalom oktatás, és mi mindenképpen iskolában akartuk elkezdeni, ezért föl kellett járjunk Pestre. Ez azt jelenti, hogy én és a nővérem is, Éva, mi együtt kezdtük el a cimbalmozást, úgyhogy Pestre jártunk heti egyszer péntekenként. Édesapám fölvitt minket autóval, kilettünk kérve az iskolából, és akkor mi reggel elmentünk Budapestre, ott megtartották nekünk azt a két cimbalomórát, majd visszajöttünk, és akkor már nyilván nem értünk vissza oktatásra Miskolcon, tehát azt nekünk pótolni kellett. Tehát ez nem volt egy olyan furcsa, kaland volt, meg szép volt, meg jó volt, és élveztük. Ugye a állandó autókázás, később meg vonattal jártunk fel a nővéremmel, amikor már idősebbek lettünk.
Gyerekként volt saját hangszere? Hiszen a cimbalomról azért az is köztudott, hogy hát nem egy egyszerű hangszer, ami a súlyát illeti.
Igen, meg helyet foglal a házban, a lakásban. Na hát ugye azt mondom, hogy a rokonságban azért nagyon sok zenész rokon kapcsolatunk volt, és akkor először béreltünk szerintem a Tóni bátyjától béreltünk egy cimbalmot, majd később édesapám vett nekem egy felújított Habics cimbalmot, ez csak a ugye nem mond semmit a hallgatóknak. Ez az egyik ilyen márka volt a sok cimbalom közül, amit az 1870-es évektől elkezdtek gyártani különböző hangszerkészítők, mint a Sunda, Vencel József, vagy a Habics, vagy a Varga, vagy stb. Szóval vett egy ilyen felújított hangszert, és akkor már saját hangszerem volt. Ez egészen sokáig megvolt, a 90-es évekig megvolt ez a hangszerem.
Fontosnak érezte mind a család, mind pedig ön, hogy tanuljon cimbalmozni, méghozzá művészi szinten. Akkor a hazai képzés hogy nézett ki itthon?
Fontos a kérdés, csak kicsit bő a válaszom. Abban az időben, 59-ben születtem, ugye 69-70 környékén volt ez a találkozás a nagybátyámmal. Én egy ilyen kis sovány gyerek voltam, és nagyon mozgékony is, de ugye, hogyha apám mellé kerültem volna az ő szakmájába, mint gyakornok és később mérnök, az azért fizikailag egy kemény szakma a vízvetékszerelés. Ott cipelni kell a vasakat, fúrni, faragni, stb. Menetet vágni, tehát édesanyám féltett ettől, és ugye az egész, mind a két ágon pedig zenészek voltak egyébként. Tehát az anyai ágon is rengeteg zenész volt a családban, és apai ágon is, az apai nagyapám, ő hegedült, csak őt korán elveszítettem, mint nagyapámat, ő Erdélyből jött, és ő az erdélyi zenét művelte, ami az akkori kis Magyarországon, ugye Miskolcon, az egy teljesen ismeretlen, és tulajdonképpen a cigány zenészek által lenézett műfaj volt. Lehet, hogy innen van az én népzene iránt jött szeretetem, lehet, hogy ezt a génekben hoztam a nagyapámtól, mert zenén nem hallottam egyébként, mert korán meghalt, én meg mire fölfogtam volna, hogy ő mit csinál. Tehát édesanyám támogatta, hogy persze legyen ez a gyerek, akkor inkább zenész, az könnyebb fizikailag, meg volt hozzá tehetségem, és akkor édesapám meg ezt ugye megengedhette magának a család, ezt a luxust, mert édesapám nagyon hamar kisiparos lett, maszek abban az időben, ezt így hívtuk. Nagyon jó helyen laktunk, igazából ki is szakadtunk a cigány környezetből. Édesapámnak jól menő vállalkozása volt, tulajdonképpen több autója volt, munkásai voltak, nagyon nagy munkákat csinált. És az, hogy a gyerekek járnak Pestre, meg hangszert veszünk, ezek nem, tehát ezeket meg tudta engedni a családi büdzsé. Úgyhogy én jólétben éltem és nőttünk föl. És ugye iskolát mindenképpen akartuk, ezért Budapestet választottuk, hogy heti egyszer, de ha már ott vagyunk a cigány zenész rokonoknál, ugye a Tóni bátyánk, aki az én nagybátyámat is tanította annak idején, ő azért, az édesapám megkérte, hogy tanítson engem magyar nóta csárdásokra is. Akkor én, ugye akkor már jártam a konzervatóriumban Miskolcon, csak közben átugrottam az Avastánc Együttes zenekarát, mert ott meg nem volt cimbalmos abban az időben, és én 12 évesen már kotta olvasóként én belefértem abba a zenekarba. Ez egy óriási dolog. Tehát én annyi információt kaptam gyerekkoromban, annyi jó helyre jutottam el zeneileg és emberileg és a fesztiválokra is, hogy nekem hihetetlenül kinyílt a világ, és Miskolcon is, tehát miután én elkezdtem ezt a avastáncaüttesbeli zenélést, utána bekerültem a konzervatóriumba, a Bartók Béla középiskolába, a zenei középiskola, szakközépiskola, és akkor oda meghívták Gerencsér Ferenc tanárurat Budapestről, a főiskoláról, hogy tanítson, indíts el a cimbalom tanszakot. És akkor én meg a nővérem elkezdtük a cimbalmot, és még a Szabó Ági is elkezdte, aki ugyan zongorára felvételizett, de végül is cimbalmos lett. Tehát visszatérve a képzésre, amikor nekem el kellett döntenem azt, hogy végül is akkor milyen szakmát választok, mert ugye az ember beadja a felvételi kérelmét a 8. végén, ez régen így volt, a 8. osztály végén eldönti, hogy hová megy középiskolába. Na akkor én már tudtam, a 2 évet tanultam a Bea néninél klasszikus cimbalmot, és bennem akkor már nagyon erős vágy élt, hogy ami Magyarországon elérhető iskola, én azt mind el akarom végezni a cimbalom oktatásban.
Ezt a tágabb környezete, a nagyobb rokonság, ugye említette, hogy cigányzenész családból jön. Hogyan fogadták?
Annyira nem
volt furcsa, hogy nem. Egy másik irányba megy?
Már a klasszikus zenére gondol?
Így van.
Nem, régen ez a cigányzenész dinasztiákban ez egy nagyon nagy tradícióval bíró alapos gondolat volt, hogy a lehetőleg, főleg a primások elvégzik a klasszikus iskolát is. Uh-huh. Hát ott volt például a Balog János, a professzor, a híres miskolci Balog János, aki szintén anyám révén egy ilyen, nem tudom, talán nagybátyám valahanyadik fokon volt, ő egy nagyon híres cigánprímás volt, és ő egy nagyon magas szinten képzett klasszikus hegedűs is volt. Vagy vegyük a híres Lakatos Sándor prímást, vagy akár a Familiát, tehát az egy bevett szokás volt már a 1800-as évek végétől, hogy lehetőleg a cigány zenészek, vagy legalábbis a prímások végezzék el az akadémiát is.
Fontos szempont. Beszéljünk egy picit magáról a hangszerről, ugye a cimbalomról. Sokan említik, hogy az arab világból jön ez a hangszer. Van egy több ezer évre visszamenő tradíciója, hagyománya ennek az ősi hangszernek. Mikor jött ez a hangszer ide a Kárpát-medencébe? Mit tudhatunk erről?
Hát elég, ha először is a Bibliára utalunk, ahol már beszélnek cimbalomról. Bár nem tudjuk, hogy hogy nézett ki. Az embereket ez megtéveszti, hogy ez a nagy magyar cimbalom már volt a bibliai időkben, nem. Ez a nagy magyar cimbalom, ez kialakult egy régi ősi hangszerből, vagy ősi hangszerekből, amit ugye húros, pengetős vagy ütős hangszerek családjába tartozik, és ezt a nagy cimbalmat, ezt Sunda Vence József találta föl és tökéletesítette a kis cimbalmokból 1874-ben. De addig ennek a cimbalom családnak rengeteg, hogy mondjam, testvére létezett, és létezik a mai napig is, és a legrégebbi cimbalom emlékek azok Indiából származnak, ott Santurnak hívják a mai napig, általában azt jelenti, hogy száz húr.
Ez az ölben elférő.
Igen, igen. Aztán araboknál is megjelent, ott perzsáknál is, ott hívják Santurnak szintén, araboknak van egy változat, amit Kanunnak hívnak, azt pengetik, és a görögöknek van a Santuri, a görögöknek van egy nagyon szép történetük, egy ilyen mitológikus történet, hogy Hermész, ugye, aki egy kópé volt, meg az istenek hírnöke, meg egy ilyen rossz csont, például csinált cimbalmot teknősbékából. Ugye a teknősbéka páncélja, a teknősbéka csontjai és a belei szolgáltak a húroknak, és a teknősbéka csontokkal ütötte a húrokat, és olyan szépen cimbalmozott, hogy az istenek mindig megbocsájtották neki a különböző elkövetett turpisságait. Tehát, hogy a hangszer maga nagyon réginek tűnik, ugye a zsidó hagyományban megmaradt, mint cimbl, ugye a magyaroknál cimbalom lett, a románoknál cambal, de az osztrákoknál, németeknél hagbrett, ami azt hiszem azt jelenti, hogy szeletelő asztal, az angol nyelvterületeken hammer dulcimer, ugyanis a dulcimernek van egy pengetős változata, és a hammer a kalapács, ugye, hogy van egy ilyen kis kalapáccsal ütött változata is. És akkor ez Amerikában is van, de akkor ugye vannak ilyen hangszerek azért Skandináviában is, aztán Távol-Keleten is még, úgyhogy ez egy nagyon régi, ősrégi hangszercsalád, de a magyar cimbalom az különleges.
Nagyon szépen játszik Balogh Kálmán a magyar cimbalmon is, és ennek a hangszernek van egy nagyon érdekes kettőssége, egy fémes, egy feszes hang, ugyanakkor pedig egy lírai vonal is megjelenhet benne. Önben is megvan ez a kettősség?
Igen, teljesen jól gondolja ezt a dolgot. Bennem is megvan, de a hangszer is birtokolja ezeket a tulajdonságokat. Sőt, én szoktam is mondani a tanítványoknak, hogy tulajdonképpen két irányba lehet véglegesen úgy eltávolodni egy középtől. Az egyik egy ilyen nagyon ütő hangszerszerű, kőkemény, kicsit rock'n'rollos, nagyon kemény játékmód. A másik irány, evel ellenkezőleg pedig egy ilyen nagyon legátó, puha, költői játékmód. És mind a kettőt tudja a hangszer, és e között is rengeteget, meg ezeknek a keverékét is tudja. Nagyon fontos, hogy sőt, pengetni is tudjuk, meg kézzel is tudjuk ütni. Például a Lukács Miklós barátommal csináltunk két közös CD-t is, és az egyik ilyen kompozíció úgy kezdődik, hogy csak tenyérrel, ujjakkal ütjük a húrokat, improvizálunk. Tehát nagyon érdekes, aztán effektezni is lehet a hangszert. Lényeg az, hogy, és az is, hogy hogyan ütjük meg. Tehát, hogy a simogatástól az ütésig bármit lehet a hangszeren csinálni, és a különböző verők, a különböző borítású verők pedig ilyen nagyon kemény téli havastájtól a nagyon meleg, puha gongszerű ütésekig mindent ki lehet rajta próbálni. Tehát én nagyon élvezem a cimbalmot, mint hangszert, és azon kívül a zenének minden, hogy is mondjam, alkotó vagy hogy is mondjam, mindenféle aspektusát lehet játszani az zenét. Dallamot, kíséretet, ritmust, ezeknek az összevonását. Tehát nagyon kalandos a maga a cimbalmozás.
És ez a kettősség, ez hogy jelenik meg az ön életében? Mert a hangszert már kifejtette, de a személyes életében hogy mutatkozik ez meg? Miben mutatkozik ez meg?
Hát szerintem abban, hogy én nagyon szerettem már fiatal koromtól kipróbálni a különböző műfajokat. Uh-huh. Engem az döbbentett meg, mikor, hát még gyerek voltam, ugye 12-13-14 éves lehettem, amikor az Avas Tánc Együttes zenekarával és tánckarával, ami már Magyarországot bejártuk a különböző nagy fesztiválokat, de külföldre is eljutottunk, és ott én találkoztam másfajta cimbalmokkal. És akkor hát ugye nagy csodálkodással láttam, hogy ja, hát nem csak magyar cimbalom van, tehát láttam tényleg ezeket, amiket így elsoroltam, ezekkel itt szembe találkoztam, és ugye különböző játékmódokkal is szembe találkoztam, azon kívül ugye az iskolában én klasszikus zenét tanultam, az Avas Táncaütésben magyar népzenét játszottam, a nagybátyám mutatott egy-két román zenét, akkor én elkezdtem venni a lemezeket, a különböző hanglemezeket, ami különböző népeknek a zenei voltak rajta. Akkor találkoztam nem sokára Vavrinec Andrással, aki egy népzenész mesterünk és oktatónk is volt. Ő ott tanult Miskolcon a bányászati szakon az egyetemen, és ő megmutatta nekem az autentikus zenei felvételeket ugyancsak a Kárpát-medencéből. És akkor én azt láttam, hogy ó, hát itt rengeteg féle zene van, és mindegyiknek valamitől különbözik egy kicsit a stílusa. És hogy mik ezek a stíluskülönbségek, és onnantól kezdve, és volt egy zenekar, a Híd együttes Miskolcon, ahol meg verseket zenésítettünk, meg is improvizáltunk. Tehát, hogy én egyszerre nagyon sok mindent ki akartam próbálni, ki is próbáltam, aztán elkezdtem lejegyezni dolgokat, megtanulni, és a világban, ahogy elkezdtem járni a világot, ott meg mindig szembe találkoztam más muzsikusokkal, és én nagyon szívesen beálltam közéjük zenélni. Tehát ez a fajta puhaság, keménység és mindegyiknek a variációja, ez mai napig elkíséri az én életemet.
Lukács Miklós nevét említette, ő is világhírű cimbalomművész. Milyen az önök kapcsolata a zenei téren? Hiszen nagyon sokat dolgoztak együtt, több lemez is készült.
Zenei téren az változatlan, de ma már nagyon keveset találkozunk. Egyrészt ő nagyon elfoglalt lett, nagyon sokat utazik, azon kívül kevés ilyen megkeresés kapunk, ami a duót hívná meg, a cimbalom duót. De hát mi már ugye régóta ismertük egymást, mikor ő még ugye fiatal, amikor még nem is annyira muzsikált, még akkor végezte az iskolát. Én egyszer elvittem őt a Borbény Misihez, ugye, aki egy jazz és népzenész egyben, egy fantasztikus zenész kollégánk, Borbény Mihály, és ő akkor már nagyon magas szinten játszott jazz együttesekben, saját együttesével is, meg saját szerzeményei is voltak. És ő felkért engem egy fellépésre, de én azt lemondtam valami miatt, valami más, talán külföldi ügy miatt, és én oda vittem a Miklóst helyettesnek. Uh-huh. És akkor a figyelmébe ajánlottam, mondtam, hogy azért ez a Miklós, ez nem egy akármilyen cimbalmos, úgyhogy nagyon fogod szeretni, és ez valóban így lett, mert azóta is egy gyümölcsöző munkafolyamat van köztük a mai napig. És a Miklós egy nagyon komolyan felkészült, egy nagyon tehetséges és nagyon széles látókorú zenész lett, és mi mindig láttuk egymásban ezt a lehetőséget, ezt a képességet, hogy mi nagyon könnyen tudnánk együtt zenélni. És ezt úgy mindig mondogattuk, meg találkoztunk helyeken, de aztán jött azt hiszem a Lieber Bandi, a Lieber Endre, aki a hangvető lemezkiadónak az egyik igazgatója, vagy alapítója, már nem tudom a pontos funkcióját, és talán az ő ötlete volt, hogy csináljunk együtt egy lemezt, és ők kiadják, de még mindezek előtt a Gőz László, ő találta ki először, ő adta azt a lehetőséget, hogy gyertek és játszatok együtt egy valamilyen rendezvényen. És akkor ugye ez megtörtént kétszer is, háromszor is talán, és utána jött az Endre, hogy akkor adjunk ki egy lemezt. És ez az élmény az onnan származik, ugye, hogy úgy vettük föl a lemezt, hogy két külön szobába tett minket a Glázer Péter, a hangmérnök, hogy ne zavarjuk egymást hangképileg, és hogy így jobb lesz a felvétel. Persze mondtuk, hogy na jó, de hát azok a mikrojelek, amiket szoktunk adni, azért az hiányozni.
Fontos.
Igen. Na jó, hát próbáljuk ki, és akkor ugye egy-egy fülest föltettünk, a fejhallgatókat föltettük a fejünkre, Nyilván a számokból fölkészültünk, tehát tudtuk, hogy most ez a nóta jó, ebből a témával jön, de improvizatív volt tulajdonképpen az egész lemez, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor az édesanyám rózsafájával kezdünk, először csak úgy improvizáljunk, aztán majd behozzuk a témát, aztán erre, arra, stb. És annyira jól működött a köztünk ez a kapcsolat, ez az összhang, én magam is csodálkoztam, hogy egymás rezdülését annyira át tudtuk venni pusztán csak hangból, annyira nem zavartuk egymást, és annyira, hát olyan finoman tudunk alkalmazkodni, hogy csodálatos élmény volt, és egy nagyon jó lemez született szerintem.
Balogh Kálmán hisz a véletlenekben? Ezt azért kérdezem, mert ha végignézem az életét, az eddigi pályáját, a munkásságát, akkor nagyon sok véletlenszerű esemény találkozik egymással.
Igen, hát szerintem nagyon sok ember életében tapasztalja ezeket a véletleneket, és nekem elég sok véletlen jutott, szerencsés véletlen jutott az életembe, és még mindig jön. Én ezt ilyen isteni áldásként fogom föl.
Ez mit jelent?
Hát, hogy nem pusztán ilyen materiális véletlennek gondolom ezt.
A véletlenek vagy az isteni áldások sokaságát jelenthette az életében a magyar táncház mozgalom is. Beszéljünk egy picit erről, ugye? De azért nem ma volt ez, talán emlékszik erre, hiszen ez egy meghatározó része az életének.
Így van a mai napig, meg hát ez a gerince annak, amit...
A pályájának.
Igen,
igen. Jól gondolom?
Teljesen jól gondolom, igen, köszönöm. Hát ilyen 70-es évek elejéről beszélünk, akkor jelent meg ugye a Sebő Halmos Dúó, aztán a muzsikás együttes, és aztán elkezdtek tanítani, tanfolyamokat tartottak Budapesten, a táncházzenészképző tanfolyamot elkezdték csinálni, Héra Éva kezdte ezt az egészet, ha jól emlékszem, de hogy azok a előtt, egy generációval előttünk járó fiatalok kezdték, mint a Sebő Ferenc, Halmos Béla muzsikás együttes, uh-huh. Vavrinec András, uh-huh. Hát Miskolcon egyértelműen ő volt, a Vavrinec András volt az, aki ezt egyszerűen megmutatta nekünk akkori zenészeknek, ott ugye ő létrehozott egy zenekart, a Nyeker zenekart, és mi akkor játszottunk a táncházakban, az egyetemen is muzsikáltunk, meg az Avastáncot is, meg jártunk még akkori olyan helyekre, ahol még akkor a táncház beindult, koncertjeink is voltak, de én rajta keresztül ismertem meg ezt a fajta muzsikát, ezt a népzenét, a falusi népzenét, és akkor elkezdtem járni én is a tanfolyamra, akkor még brácsásként, mert ugye cimbalmot nem tudtam volna vinni, akkor még nem voltak ilyen kis cimbalmok, amik elég jók és hordozhatóak. Úgyhogy mint brácsásként jártam a tanfolyamot, és végeztem el, de csak azért, hogy megismerjem a repertoárt. És persze hamar kiderült, hogy cimbalmozok, és akkor szinte minden zenekarral elkezdtem cimbalmozni, főleg amikor már Pestre költöztem a főiskola miatt. Mert Miskolcon ugye ez még egy elszigetelt lét lett volna, de amikor Pestre kerültem, akkor az összes Budapesten működő, meg néha vidéki zenekarok is fölkértek, hogy én muzsikáljak velük. Úgyhogy én szerintem a táncház mozgalomban létező összes ős zenekarra játszottam.
És ez meghatározó részét képezi a zenei stílusának, talán mondhatjuk ezt mind a mai napig, hiszen nagyon sok stílusban kipróbálhatta magát, nagyon szeret és nagyon jól is tud improvizálni. A világzene is nagyon nagy hatással volt önre, illetve klasszikus műfajban is képviselteti magát. Beszéljünk egy picit a saját zenekaráról, hiszen ez azért nagyon-nagyon meghatározó része az ön életének, ugye a Balog Kálmán Gypsy Bandről van szó. Meséljen erről egy picit, erről a zenekarról, mit lehet tudni?
Igen, ez a 90-es évek elején alakult ez a zenekar. Ugye voltak ilyen kezdődő formációk, amiket létrehoztam Balog Kálmán és barátai néven, és tulajdonképpen abból nőtte ki magát, hogy én ugye nagyon sok zenekarral kezdtem el dolgozni itthon és külföldön is. Például a svéd Orient Express-tel is elkezdtem játszani, ők meghívtak engem. Itt találkoztunk az első táncház találkozón Budapesten. Ők itt voltak, játszottak svéd meg magyar zenét is. Ők is ilyen vegyes műfajt játszottak, tehát hogy a Balkántól Magyarországon át a svéd zenéig mindent kipróbáltak. Egy nagyon jó fejtársaság volt, és én velük eljutottam Hollandiába, és Hollandiában pedig megismertünk egy az ő menedzserüket, az Albert Zibelinket, aki akkor már nagyon jó cigányfesztiválokat szervezett, és azért kötődik a zenekar, mert amikor itt Budapesten volt egy ilyen értekezlet, hogy a európai folkfesztiválok igazgatóit meghívták ide Budapestre, és itt lehetett ingyen játszani, megmutatkozni, és engem fölkért egy ismerős, hogy Kálmán, szia, van kedved játszani ezen a konferencián? De akkor még nem volt zenekarom, csak ilyen néha összejöttünk zenél, és kérdeztem, hogy átfutott egy gyorsan egy gondolat az agyamon, ez a véletlen, ugye, hogy hát itt azért érdemes lenne játszani ilyen fontos embereknek, hát ha meghívnak minket, de hát nincs zenekarom, és akkor megkérdeztem, hogy hát hány percet kell játszani. Hát mondta, hogy hát ilyen 10-15-öt. És akkor villámgyorsan összeadtam, hogy ez körülbelül 3 nóta, ugye, és akkor tudtam, hogy hát 3 nótám van élből, fejből rögtön. Mondtam, hogy persze, szívesen. És arra gondoltam, hogy az lenne egy szenzációs, mert ez a 90-es évek elején még a világzene még kicsit ilyen szokatlan vagy ismeretlen dolog volt. De mivel én mindig improvizáltam, és mindig kerestem a saját meg az újabb megoldásokat, és ugye én akkor már muzsikáltam különböző műfajú zenészekkel. Tehát a Kovács Öcsivel a Ragtime-ban, de játszottam vele ilyen modern kortárzenét is. Akkor ugye muzsikáltam cigányzenészekkel, mint a Budai Sanyival, meg a Kuti Sándorral, és akkor muzsikáltam folkzenészekkel, és arra gondoltam, hogy Major Laci, aki egy fantasztikus balkán és klezmer stílust játszik hegedűn. Arra gondoltam, hogy ezeket az embereket összehívom, egy ilyen 6-7-8 embert, és hogy gyorsan megcsináljuk ezt a három nótát, és ott bemutatkozunk. És az volt a tervem, hogy én hozok témákat, és aztán összerakjuk, és mindenki improvizáljon.
Lesz, ami lesz.
Lesz, ami lesz. De hát tudtam, hogy nagyon jó lesz, és valóban ez ilyen úgy működött, mint a karikacsapás, tehát így elsőre. És akkor megjelentünk ezen a konferencián, és hát akkora sikerünk volt, hogy ott azon nyomban meghívott minket az egyik holland fesztivál igazgató, nem az Albert, hanem a Melkvégnek, a Tejútnak az igazgatója. Az ő nevére már nem emlékszem, mert csak egy ilyen turnéra hívott, nem jegyeztem meg a nevét, de meghívott minket egy körülbelül egy hétre, és lemez kiadást is felajánlott, ott az egyik koncert, élő koncertfelvételt készítettek a koncertről, és mikor ez így kiderült, akkor én gyorsan fölhívtam az Albertet Tilburgban, hogy szia Albert, nem tudnál-e rászervezni még erre, úgyis ott vagyunk, akkor mondta, hogy persze, és akkor csinált még egy hetet rá nekünk. Úgyhogy életünk egyik legjobb turnéja volt. Óriási sztorik, mesélések,
végig
viccek.
Mosolyog, sokat
végig
mondás,
mosolygás, de... végig ettük a étlapokat, és végig viccelődtünk, és nagyokat muzsikáltunk. Nagy sikerünk volt, és lett még egy CD-nk is.
Számos CD birtokosa a Balogh Kálmán, és a zenei betétek is ezt igazolják. Nem csak birtokolja ezt a tudást, hanem tovább is adja a fiatalabb generációknak, hiszen már régóta tanításra adta a fejét. Hogy éli ezt meg?
Most már egyre jobban szeretem.
Még nem szerette?
Fiatal koromban féltem tőle. Amikor még ugye jelentkeztem a Liszt Ferenc zeneművészeti tanárképzőszakra, ide a Semmelweis utcába jártam, akkor ez 3 éves volt, és ez volt a csúcsa akkor a cimbalom képzésnek. Tehát az, hogy akadémiai cimbalom szakont végezni, az csak később, miután már végeztem 80-ban, utána jött ez a lehetőség, hogy valaki akadémiát is végezhet. Igaz, akkor még kamarazenei szakon, de aztán most már van klasszikus cimbalom szak is az akadémián, most már népzenei szak is van persze, úgyhogy ennek örülök. De hát mikor jelentkeztem a főiskolára, akkor azt gondoltam, hogy a cimbalom a legfontosabb, meg én nyilván cimbalom művész akarok lenni, de mi van, ha eltörik a kezem, akkor milyen jó, hogyha az embernek van még egy szakmája, és akkor így elvégeztem az ének és szólfés tanári szakot is. És akkor ugye kérdezték, hogy mi a motivációm ezzel a tanári szak elvégzésével. Hát mondtam, hogy tulajdonképpen gyerekeket tanítani én nagyon félnék, tehát a kisgyerekeket a 6 éves kortól, mert hogy az nagyon nehéz. Egyrészt nagyon felelősségteljes, azon kívül nagyon nehéz is tanítani úgy, hogy hát, hogy vigyázzunk rájuk, meg hogy valamit el is érjünk. Tehát, hogy ez egy nagyon, a pedagógia csúcsa szerintem a gyerekeket tanítani. Tehát a nehézségi, meg a szépség fokában is egy csúcs. Tehát nem azért végeztem el, mert én tanítani akartam, hanem hogy legyen még egy szakma a kezemben. És nem is nagyon akartam tanítani, kipróbáltam magam egyszer-kétszer, de fontosabb volt a koncertezés, a zenén, és meg rengeteget utaztam, ezért a tanítás, a rendszeres tanítás nem fért bele az időmbe, ez biztos, hogy így hozta a sors. De azért mindig megkerestek vagy külföldön, vagy itthon egy-két olyan ember, vagy ilyen sorstárs, aki elkezdett cimbalmozni, táncházzenész, hogy valamit mutassak már, segítsek neki, és akkor nem is a tanítás, mint megélhetési forrás miatt tanítottam, hanem mert segítséget akartam adni. Ez külföldön is így volt, Hollandiában, Németországban, Amerikában, aztán itt Magyarországon, és hát ilyen segítő szándékkal tanítottam. Aztán Eredics Gábor megkeresett, ugye a Vujicic együttesnek a egyik alapító tagja, valamikor nagyon régen, a 90-es években lehetett, hogy Vácon beindulna a középiskolai zenetanítás népzenéből, és hogy cimbalom tanszak, és hogy van-e kedvem. És akkor volt kedvem, elkezdtem, később pedig ugyan ő általa, meg a Halmos Béla által ugye elindult a akadémiai képzés, a népzenei képzés. Na, ekkor már megváltozott egy kicsit a hozzáállásom, és mára pedig teljesen kicserélődött. Ma már kifejezetten élvezem azt, hogy taníthatom őket, meg ugye fölösleges lenne elvinni ezt a tudást. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy amit csak lehet, átadjak.
Látja azután pótlást a növendékeiben?
Van, rengeteg fiatal srác és lány is van, ugye, de hát az egyik legmagasabbra jutott ugye a Szabó Dániel tanítványom, ő most az akadémián a népzenei cimbalom tanszaknak a vezető tanára. Ott van a Zimmer Feri, ugye, aki talán a magyar bandából is ismerik, de ott van ő a Magyar Állományi Vétel zenekarában is. Tehát ők azért elég szép karriert futottak be, de ott vannak még azok is, akik talán nem annyira látványosan elől vannak, de nagyon jó szinten muzsikálnak. Ott van a Jobbágy Bence, vagy a Fekete Krisztián, és még sorolhatnám a neveket, és most is járnak hozzám nagyon tehetséges tanítványok, és Vácon is jönnek a fiatalok, akik szeretik és erősek.
Jaj, te széles, jaj, te hosszú ez az út, amelyen a régi babám elindult. Régi babám, tér vissza a hosszú utadról, emlékezz a tegnap esti szavadról. Régi babám, tér vissza a hosszú utadról, emlékezz a tegnap esti szavadról. Hosszú útról visszatérni nem lehet, a szerelmet eltitkolni nem lehet. A szerelem szélesebb a tenger vizénél, árvább vagyok a lehúzás. A szerelem szélesebb a tenger vizénél, árvább vagyok a lehulló
Mennyi időt szokott gyakorolni?
Hát igen, a szokott.
Szokott? Egyáltalán? Vagy már viszi a rutin, vagy az évek, vagy a tehetség, vagy a tudás?
Hát megint az a véletlen van, hogy én még mindig szeretek gyakorolni. Tehát
szerencsés véletlen.
Igen, az a szerencsés véletlen. Tehát nekem nagyon jó érzés, hogy gyakorolhatok. Amikor nincs mit csinálnom, úgymond, tehát mondjuk fölébredek, kipihentem magam, és nem kell valahová rohanjak, vagy nincs dolgom, szabad időm van, akkor azt érzem, hogy engem vonz a cimbalom. Tehát akkor leülök, és akkor elkezdek játszani, és akkor találok valamit, ami ami érdekel, vagy izgat, és elkezdek játszani, és sajnos órákon át tudok cimbalozni, csak azért kell fölállni, mert vagy a fenekem fáj, vagy éhes vagyok. És akkor kicsit állok, állva játszom, vagy gyorsan eszek valamit, és aztán megint játszom, ameddig csak lehet, és akkor új dimenziók nyílnak meg. Tehát
még
nagyon
mindig?
Élvezem. Még mindig. És tehát nagyon szeretek, de a szokás az a nehéz, ugyanis a rendszeres gyakorlás lenne a legjobb, ugye? Mert akkor az ember föl tud építeni bizonyos dolgokat, ki tud gyakorolni bizonyos dolgokat. De az életem nagyon sűrű, ezért nem tudok sokat rendszeresen gyakorolni, de amikor lehet, akkor gyakorlok, mert egyrészt élvezem, másrészt meg szükség is van rá.
Miről álmodik még Balogh Kálmán? Ha lehet erre buzdítani, vagy ha lehet ezt kérdezni, akkor mi még az álma? Hiszen nagyon sok zenei siker, nagyon sok koncert, díj, CD, tanítás fűződik a nevéhez. Mindent megvalósított, vagy azért még van hova tovább?
Hát megint szerencsés vagyok. Egyrészt van hova tovább, másrészt én nem úgy kezdtem, tehát nem azért kezdtem cimbalmozni, hogy mindezt elérjem. Tehát eszembe se jutott, hogy tehát nem voltak ilyen pontos céljaim, soha nem voltak. Most sincs pontos cél, és ráadásul nem is, ezek a célok nem is úgy születnek, hogy mi lenne szép és jó, mitől lehetnék még büszkébb, és mi növelné még az önérzetemet, meg az egómat. Tehát hála Istennek nem erről van szó. Én egyszerűen a hangok miatt, a zene miatt kezdtem el zenélni, azt kezdtem el élvezni, és mindig is az vitt, hogy hú, de jó ez a dal, hú, de jó ez a zene, hú, de klassz ez a zenekar, hú, de jó lenne ezt vagy azt játszani. Úgyhogy most sem azok a céljaim, hogy mit lehetne díjaztatni, hanem egyrészt még mindig azt veszem észre, hogy még tudok fejlődni technikailag és zeneileg, és vannak még zenei kívánságaim, tehát még szeretnék dolgokat megtanulni. Ez az egyik. A másik, nekem egy koncert, amikor játszunk valamilyen, és elég sok van, vagyunk irodalmi műsorban többen, játszunk népzenét, játszunk világzenét, improvizálunk, játszunk néha klasszikus zenét, saját zenekarom, és néha koncertezünk világzenét. Tehát maga a jelenlét az, ami legjobb, és zenélni nagyon jó, és a közönségnek nagyon jó játszani. Tehát, hogy ezek az élmények engem még mindig vonzanak és érdekelnek, és azt látom, hogy egyre szabadabban tudok zenélni, és nekem egyre jobban esik zenélni. Azon kívül most kísérletezek egy ilyen elektromos cimbalommal. Azt jelenti, hogy kitaláltam egy módszert, ami úgy néz ki, hogy elég jól működik. Most nagyon lassan haladok, de kezd tökéletesedni a dolog. Ha ez sikerül, akkor egy újabb forradalom várható a cimbalom történetében, mert innentől kezdve a cimbalom alkalmas lesz egyrészt a jazz együtteseknek a hangzásvilágához, hogy meg tudjon felelni, meg olyan pop és rock zenekarokkal is föl tudna lépni a cimbalom, ahol nagyon nagy a hangerő. Ugyanis itt lehetne elektronikusan a hangszíneket változtatni és a hangerőt növelni. És akkor a fiatalok elég nagy számban ezt a hangszert tovább vinnék. A jövője megváltozna a cimbalomnak.
Ennek van köze a mesterséges intelligenciához?
Nincs. Egyelőre nincs, de nyilván előbb-utóbb lesz, mert mindenhova beteszi a lábát. Ez annyi, hogy a hangot elektronikusan tudom levenni, felerősíteni, az erősítőből pedig lehet, a keverőből tudom vinni egy erősítőbe, és ezen kívül még a keverőből lehet, azt hiszem, majd pedálokat is hozzácsatlakoztatni, de ugye rengeteg technikai apróság van, amitől függ, hogy ez mennyire zavaró, és meg kell-e változtatni a hangszedés módszerét. Tehát, de az elsőre sikerült az, amit kigondoltam, és nagyon nagy hangerőt tudtam produkálni, és bizonyos keverésekkel meg elég szép hangszín is van. Úgyhogy ez nagyon biztató, én nagyon lelkes vagyok. Ez az egyik. Azon kívül még kell írjak egy kisebb cimbalom iskolát kezdőknek.
Tankönyv?
Hát ilyen tankönyvszerű táncház zenészeknek, igen.
Ezekhez a tervekhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert, és bízom abban, hogyha ezek a tervek valósággá válnak, akkor ismét leülhetünk és beszélgethetünk a konkrétumokról. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk az életéről, a pályájáról, a munkásságáról. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én is köszönöm szépen.
Elhangzott a Portré mikrofonnal. Vendégünk volt Balogh Kálmán Kossuth-díjas cimbalomművész. A szerkesztő riporter Balázs Zsanett volt. A technikai munkatárs Bójás János. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta. A beszélgetést csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!